Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar gyermekjogi szakember csatlakozik a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottsághoz. Benyusz Márta jogász, a Gyermekjogokért Egyesület elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság regionális tanácsadója január 7-től. A Vatikáni Bizottság célja jelenlétének megerősítése Közép- és Kelet-Európában, illetve annak elősegítése és támogatása, hogy az itteni, az országokban is megbízható gyermekvédelmi protokollok alakuljanak ki. A szakértőkből álló Szentszéki Gyermekvédelmi Szervezetet 2014 tavaszán hozták létre, Ferenc pápa kérésére. Feladata a visszaélések áldozataival, családtagjaikkal, közösségeikkel való foglalkozás, a gyermekvédelmi irányelvek és normák kidolgozása a kánonjog és a társadalom számára, valamint egyházi vezetők és munkatársaik képzése. A nyíregyházi magyarok nagyasszonya főplébánián rendezték meg a Debrecen nyíregyházi egyházmegye családpasztorációs napját, amelyre Nyíregyházáról, Gáva Vencsellőről, Újfehértóról és Máté Szalkáról is érkeztek résztvevők. Nagy Csaba családreferens elsőként a házasságban egymástak adott ajándékokról tartott előadást. A családpasztorációs találkozók keretében folytatódó Szülők Akadémiája sorozatban pedig Olá Gabriella klinikai szakpszichológus használati utasítás kamaszokhoz című előadásából a legtöbb szülő által megjegyzett gondolat is reménységre ad okot a kamasz gyermekekkel kapcsolatban. A falra hányt borsó is ki kell egyszer. A résztvevők a csoportbeszélgetések során tapasztalatokat, véleményeket, tanácsokat cseréltek egymással. Salgótarján és környéke egyházközségei Varga András plébános kezdeményezésére és vezetésével 20 éve zarándokolnak a Karancson található Szent Margit kápolnához, az Árpádházi Magyar Szent ünnepéhez közeleső napon. Az éjszakai engesztelő zarándoklatot önmagukért és hazánkért ajánlották fel. A mostani zarándoklatnak a szent év külön hangsúlyt adott. A tüdőbetegségek, köztük a tüdőrák kezelésében alkalmazható gyógyszerek fejlesztését szolgáló korai fázisú klinikai kutatóegységet adtak át az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetben, közölte az egészségügyi intézmény az MT-vel. Közleményükben azt írták, hogy az újonnan átadott klinikai, farmakológiai részlegével az intézet bekapcsolódik az innovatív gyógyszerfejlesztés korai szakaszába. Segítheti új terápiák, így a tüdőbetegségek, különösen a tüdőrák kezelésében alkalmazható gyógyszerek fejlesztését. 81 éves korában elhunyt Lukács Andor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, egyetemi tanár, színigazgató, közölte a Katona József Színház a közösségi oldalán. A Katona József Színház Lukács Andort saját halottjának tekinti. 2025-ben elindítják a Kultúra Kárpát-medencei évét, vagyis minden kulturális programot a Kárpát-medencében teszünk elérhetővé, jelentette be Hankó Balázs Budapesten, jelezve a Csóri Sándor program mellé csatlakozik a Lázár Ervin program, valamint színi előadások támogatása is. Hankó Balázs elmondta, idén nyártól új belépőt vezetnek be Közös Kincs néven, amellyel a magyar családok tagjai együtt kedvezményesen látogathatják a kulturális intézményeket. Beszámolt arról, hogy 2025-ben bővül a kultúrstratégiai intézmények köre, ebbe bekerülhet a Kolozsvári Magyar Opera és a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen is. Tél végéig megszületnek a támogató döntések a Napenergia Plus programban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az idei első ülését tartotta az energiaveszélyhelyzeti operatív törzs Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével. Az ellátás biztonsági helyzet kapcsán elhangzott, hogy a török áramlaton az ukrán gáztranzit leállítása után is folyamatosak az importszállítások. 18. alkalommal adták át csütörtök este a Média a Családért díjakat, amellyel a legjobb, a családot a középpontba helyező cikkeket, valamint rádió és televízió műsorokat jutalmazzák, közölte a Média a Családért alapítványa távirati irodával. Végül az időjárásról. Romlanak a látási viszonyok, köd, valamint réteg felhőzet képződik, illetve terjeszkedik. Számottevő csapadék nem lesz, a déli eszél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat már 21 éve várja a hallgatók irodalmi alkotásait. A mai epizódban dr. Kispál Dániellel, az Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusával, illetve a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat főszervezőjével beszélgettünk a pályázat céljáról, az idei témáról, valamint arról, hogy kinek érdemes jelentkezni. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
20. alkalommal jelent meg a HVG diploma kiadványa, amelyben a magyar felsőoktatási intézmények, karok, képzésterületek legfrissebb ranglistáit publikálják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több területen is javított tavalyi pozícióján. A HVG diploma 2025 kiadvány készítői idén is számos szempontot vettek figyelembe az intézmények rangsorolásakor, egyebek mellett az első helyes jelentkezők számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, valamint az MTA címmel rendelkező oktatók arányát. A rangsorokat böngészve kiderül, több területen is kiemelkedő az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teljesítménye, művészet közvetítésben és sporttudományban 4., a tanító alapszakos rangsorban az 5., a természettudomány területén a 8. helyre került az EKE, a bölcsészettudományi képzésünk pedig a top 10-ben szerepel, de számos kategóriában sikerült még a legjobbak közé jutni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az összesített rangsorokban is előkelő helyet foglal el. A tavalyihoz képest egy helyet javítva a 17. az intézmény, az oktatói kiválóságot tekintve pedig 2 helyet sikerült előrelépnie a 2023-as pozícióhoz képest, így a 13. a hazai főiskolák egyetemek között. 2025-ben újra vendégül látja a szőlészettel, borászattal, birtokvezetéssel foglalkozó szakembereket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Január 31 és február 1-e között ugyanis a Líceum dísztermében osztják meg tudásukat, tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket az érdeklődőkkel az ágazat legkiválóbb szereplői. A több mint 2 évtizedes múlttal bíró konferencia életében 2023-ban nyílt új fejezet, amikor az események arculata mellett többek között annak neve is megújult. Az Egerwein Meetup címmel a szervezők célja az volt, hogy a szakmai előadások mellett a személyes találkozás és az együtt töltött idő jelentőségét is hangsúlyozzák. A 2 napos konferenciára 2025-ben is a szőlő- és bortermelés, a borkereskedelem és a piacépítés hazai és külföldi specialistái, kutatói, valamint olyan nemzetközi borászatok irányító szakemberei érkeznek Egerbe, akik sikertörténetet írtak saját pincészetükkel. Az Egerwein Meetup programjai ezúttal olyan aktualitásokat járnak körbe, amelyeket kiemelt szakmai érdeklődés kísér. Nemzetközi vendégeink többek között a klímaváltozás borkészítésre gyakorolt hatásairól, valamint a rezisztencia nemesítésről is beszámolnak, amelyek megoldásokat jelenthetnek a felmerülő kihívásokra. Mindemellett a szőlőtőkebetegségek kezelésének aktuális lehetőségeiről is hallhatnak az előadáson résztvevők, de a borászati technológiai kutatások és gyakorlati megismertetésük is a fejlődés lehetőségeit kínálja. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatokon keresztül pedig a birtoképítés és a közösségi bormarketing témák adhatnak inspirációt a hallgatóságnak. A konferencia továbbá remek alkalmat kínál a nemzetközi és hazai tudományos és üzleti kapcsolatépítés megteremtésére. További részletek elérhetőek az Egerwein Meetup weboldalán. Január 21-én és 22-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitja kapuit leendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programmal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. Január 21-én Egerben reggel 8 órától egészen délután 17 óra 30-ig készülnek a szervezők különböző programokkal az érdeklődőknek. Felvételi tájékoztatók, nyílt órák, kollégiumi körséta és a képzési kínálathoz kapcsolódó bemutatók segítenek megtapasztalni, miért is érdemes az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulni. A remény nem csal meg. Ezzel a mottóval indul útjának a 2025-ös Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozója, melyre a szervezők minden egyetemista fiatalt szeretettel várnak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége a Szent Atya 2025-ös szentévéhez kapcsolódva hirdeti meg az idei Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóját február 14 és 16-a között. Őriznünk kell a remény lángját, és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre, a jövőbe. A 2025-ös Szent Év jó alkalom lesz az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Ezért választotta a pápa a remény zarándokai mottót. Olvashatjuk az alábbi sorokat Ferenc pápa levelében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége minden egyetemista fiatalt szeretettel hív és vár Egerbe, hogy a Szent Évre hangolódva, abba bekapcsolódva közösen készüljenek lélekben, és kezdjék meg zarándok utukat Krisztus felé. További információk a kelet eseményéről a Lelkészség Facebook oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Mielőtt rátérnénk magára a pályázatra, téged mikor kezdett érdekelni az irodalom?
Mindig is ilyen humán beállítottságú ember voltam, viszont maga az olvasás és az irodalom az legfőképpen azt hiszem, hogy általános iskolának a felső tagozatában kezdett el érdekelni. Akkor kezdtem el magamtól is olvasni a kötelezőkön felül másfajta szövegeket, amik hát leginkább ilyen akkori populáris szövegek voltak. Kaptam testvéremtől karácsonyra egy regényt, és akkor így annak a kapcsán elkezdtem aztán így magamtól is foglalkozni az irodalommal.
És mikor lett világos az, hogy ezt te tovább tanulás szinten is ezzel szeretnél foglalkozni?
Középiskolában már nagyon érett ez a gondolat, és igazából akkor tisztult le ez, hogy mindenféleképpen valamilyen humán tárgy az egyetemen, vagy humán szak, és ez az irodalom lett. Vagy hát tulajdonképpen igen, a magyar.
Van esetleg olyan irodalmi mű, ami számodra annyira jelentős, hogy így rásegített, hogy erre az útra lépj?
Nem tudnék ilyet kiemelni. Én a középiskolában valamiért engem az orosz realizmus például nagyon megfogott. Tolsztojt olvastam sokat, meg Dosztojevszkijt, így a szép irodalomból, ami a kötelezőn felül volt, de nincsen egy olyan konkrét mű, ami miatt azt mondtam volna, hogy akkor a magyar szak, de hát vannak nagy kedvencek, meg ugye itt az egyetemen is lettek nagy kedvencek, amiket sokszor újra szoktam olvasni, úgyhogy vannak ilyenek, de ilyen konkrét, ami így a pályára tett volna engem, olyan nincsen.
És magával a kortárs hangon pályázattal mikor találkoztál először?
Hallgatóként találkoztam vele. Elsőként 2011-ben küldtem be azt hiszem 2 verset az akkori pályázatra, és igazából ott volt ez az első találkozás, aztán így az évek folyamán mindig igyekeztem beküldeni, hogyha megláttam a kiírást, akkor hát kezdetben még inkább verseket, utána aztán áttértem a prózára, és talán egy olyan év volt, ami kimaradt, amíg hallgató voltam, de minden évben nagyon szívesen küldtem be írásokat.
És milyen volt ezen a pályázaton részt venni, és hát sikeresen zárni?
Nagyon jó volt. Amikor jöttek a helyezések, az is nagyon jó érzés volt, de amit talán még ezen felül is kiemelnék, az pedig az, hogy azt éreztem, akár egy-egy ilyen írásműhelyen, ami a kortárs hangonhoz kapcsolódott, hogy ott tényleg azok a műhelyvezetők, akik jelen voltak, foglalkoztak a szövegeinkkel, nagyon alapos szöveggondozásokat végeztünk, nagyon sok visszacsatolást kaptunk, úgyhogy úgyhogy ebből a szempontból meg talán még inkább azt mondom, hogy kiemelkedő volt ez a tapasztalat, ami akkor ért nem csak engem, hanem mindenkit, akik ott voltak még rajtam kívül.
És hát azóta már te vagy a pályázatért felelős. Mikor vetted át a pályázatot?
A tavalyi év volt az első, amikor Zoli bácsitól, Jónás Zoltántól ugye az egyetem volt kulturális programigazgatójától, hát maga a Nyelvi és Irodalomtudományi Intézet, azon belül pedig az Irodalomtudományi Tanszékkel átvettük a pályázatot, és a tavalyi év az leginkább a kísérletezésről szólt, én úgy érzem. Meghagytuk az eddig jól működő struktúrának a leginkább alapvető elemeit, de azon is elgondolkodtunk, hogy mi, vagy mik azok a dolgok, amiken lehetne kicsit változtatni, amiket meg lehetne próbálni. Szóval ilyen újítás lesz például majd az idei pályázatban az, hogy tematika mentén szerveződik meg, kapcsolatok és kapcsolódások, ez a tematika cím, és ezen témakör kapcsolatban várunk alkotásokat majd.
És mi alapján választottátok a kapcsolatok és kapcsolódások témát?
Mindenképpen olyat szerettünk volna, ami izgalmas is, és nem szűkít le a kört nagyon nagy mértékben, és azt gondoltuk erről, hogy ez mind a kettőt hordozza, tehát szerintem ehhez nagyon sok alkotó tud kötődni, ehhez a kérdéskörhöz, másrészt pedig kellőképpen tágnak is érezzük ahhoz, hogy ne szűkítse be a látókörét a szerzőknek, akik majd küldenek szövegeket.
Ezeknek a szerzőknek milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy jelentkezni tudjanak?
Hát a legfontosabb, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek, de tulajdonképpen ezen felül nappal is hallgatóknak, levelezős hallgatóknak is várjuk egyaránt az alkotásait. Most is például a nyári táborban nagyon jól működött az, hogy nappal is hallgatók is voltak, volt levelezős hallgató is, tehát hogy az a fontos, hogy legyen aktív hallgatói jogviszonya tulajdonképpen, és nyugodtan lehet próbálkozni, illetve van egy terjedelmi korlát, nagyjából 2 gépelt oldal az maximum, amit várunk, tehát erre érdemes odafigyelni, de minden apró részlet le van írva a pályázati kiírásban ezzel kapcsolatban.
Említetted ezt a nyári tábort, erről mesélnél egy kicsit bővebben.
Bagolyírtáson voltunk a Stella Katolikus Egyházi üdülőben. 2 műhelyvezetőnk volt, mind a 2 itt az intézetben a kollégánk, Kis Noémi tanárnő, aki legfőképpen a próza részével foglalkozott, és Csató Anita tanárnő, aki pedig legfőképpen a líra részével foglalkozott, és hát tulajdonképpen a 3 napos volt ez a tábor, és hát egy ilyen kőkemény műhelymunka volt az egész, mármint ilyen jó értelemben kőkemény, persze volt szabadidő is a hallgatók számára, meg sétáltunk is, szétnéztünk a környéken, de hogy a szöveggondozás része is nagyon-nagyon alapos volt, és nagyon izgalmas feladatokat kellett megoldaniuk, úgyhogy szerintem egy ilyen abszolút változatos és izgalmas tábor volt ez a nyári tábor, úgyhogy ezt a hagyományt is szeretnénk majd tovább vinni, ami ott elkezdődött megteremtődni.
Említetted, hogy ez az első, vagyis a tavalyi volt az első év, ahol már ti vettétek át. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek ott, és hogy fogjátok ezt beépíteni az idei versenybe?
Hát nagyon sok, ugye így egy ilyen újdonsült szervezőként nagyon sok minden volt, amire nem is számítottunk, de aztán teljesen máshogy történt, mint ahogy vártuk, és talán az egyik ilyen legfontosabb tapasztalat, amit szintén megváltoztattunk már idén, az az, hogy a pályázati kiírástól számítva nagyon-nagyon sűrű volt az a néhány hónap, ami a kötet megjelenéséig eltelik, tehát nagyon sok munka volt vele, úgyhogy elhatároztuk, hogy az idei évtől kezdődően nem decemberben fogjuk kiírni a pályázatot, hanem valamikor októberben, és így egy kicsit rövidebb a beküldési határidő, tehát most január 10-én évfélig várjuk a pályamunkákat, viszont még így is bő egy hónappal hosszabb, mint ami a korábbi években volt, és így nekünk is hamarabb nyílik lehetőségünk foglalkozni az alkotásokkal, zsűrizni az alkotásokat, utána megszerkeszteni a kötetet, kötetbe szedni azokat, amelyeket a zsűri érdemesnek tart a megjelenésre, szóval így egy kicsit nagyobb a mozgásterünk.
Említettél most itt nagyon sok folyamatot. Ismertetnéd, hogy hogyan kezdődik és hogyan ér véget a pályázat?
Igen, beérkeznek a pályaművek, és onnantól fogva a zsűri folyamatosan kapja meg a beérkezett pályaműveket értékelésre, és tulajdonképpen kettő nagyon lényeges dologról kell dönteni a zsűri tagjainak. Egyrészt arról, hogy érdemesnek tartják-e az adott alkotást vagy alkotásokat a kötetben való megjelenésre, tehát emellett kell leadni a voksukat, illetve azok közül az alkotások közül, amelyeket érdemesnek tartanak a megjelenésre, helyezéseket kell ajánlaniuk. Tehát külön díjat, harmadik helyezést, második helyezést, első helyezést. Szóval ez a kettő legfontosabb dolog, amiről a zsűri tagjainak döntenie kell, és aztán ebből az egészből összeáll majd egy ilyen nagy kép, hogy melyek azok a művek, amelyek a kötetben meg fognak jelenni, illetve hogyan alakulnak a helyezések. Általában egyébként több helyezést szoktunk kiosztani, tehát minden évben több külön díjasunk van, több harmadik, második és első helyezetből is általában kettő szokott lenni, vagy három olyan év is volt már.
A zsűri milyen szempontok alapján dönti el, hogy ki az, aki helyezésre érdemes, illetve ki az, aki bekerülhet magába a kötetbe?
Hát igazából ez egyrészt van egy ilyen ki nem mondott objektív mérce nyilván, tehát aki már nagyon, és a zsűriben olyan tagok vannak, akik már azért régóta foglalkoznak irodalommal, nagyon olvasottak, sok mindent láttak, sok mindent tapasztaltak, és egy-egy ilyen zsűritag már első olvasásra azért meg tudja mondani azt, hogy melyik az a szöveg, amely kötet érett, vagy melyik az a szöveg, amelyik még nagyon nem, és az alkotónak még nagyon sokat kéne finomodnia, nagyon sokat kellene dolgozni, írni, olvasni, ahhoz, hogy majd a későbbiek folyamán bekerüljön a kötetbe. Tehát, hogy ez egyrészt így megy, másrészt pedig van ennek egy ilyen szubjektív oldala is nyilván, tehát abban azt hiszem az előző évek tapasztalatát is mondhatom, hogy mindig nagy az egyetértés, hogy melyek azok a művek, amelyek kötetbe kerülnek, és amelyek még nem érettek a kötetre. Nagyjából ebben tényleg ilyen 80-90%-ban egyhangú szokott lenni a zsűrinek a döntése. Viszont abban már, és akkor itt bekapcsolódik egy másik lényegi pont, ez pedig már mindenkinek a szubjektív megítélése, hogy melyek azok az alkotások, amelyeket a kiválasztottak közül helyezésre érdemesnek gondol. Tehát, hogy itt ez a szubjektív faktor, én azt gondolom, hogy már sokkal jobban előjön, hogy kiknek mik a preferenciái, milyen ilyen szubjektív értékren mentén ítélnek meg egy szöveget, hogyan interpretálnak egy szöveget, tehát, hogy ez szerintem már sokkal szubjektívebb.
Neked mondjuk melyek ezek a szubjektív szempontok?
Hú, nem tudom, én hogyha olvasok egy-egy szöveget, akkor én is így rögtön látom azt, hogyha mondjuk kötetbe való a szöveg, és nekem mindig így ezeket a szövegeket többször is át szoktam olvasni, és nekem mindig vannak ilyen érzéseim, hogy hát megfog egy-egy alkotás, de azt így konkrétan így nem tudom, hogy mik azok a szempontok, ami alapján megfog, de látom, hogy jól össze van rakva, jól meg van írva, feszes-e a szöveg, van-e valamilyen lüktetése, izgalmas-e, hogyan van kibontva az adott téma, formával milyen játék történik, történik-e játék, vagy inkább egy ilyen cselekvésközpontú, mondjuk prózával van dolgunk, nem tudom, hogyha például a versben valaki mondjuk egy ilyen jó ritmusos verset ír, akkor működik-e ez végig, nem válik-e erőltetetté egy idő után ez az egész, úgyhogy nagyon sokféle dologból tevődik igazából össze, tehát így nem tudnék mondani egy ilyen egységes szempontrendszert, viszont hát nyilván nekem is jönnek elő azok a tapasztalások egy-egy szöveggel kapcsolatban, amelyek az évek folyamán értek, és nyilván nálam is van egy alapvető objektivitás, amihez tartjuk magunkat, viszont a végén azért ezek a szubjektív dolgok előjönnek az én esetemben is.
Vannak esetleg olyan hibák, amik évről évre visszatérnek?
Stilisztikailag jó néhány alkotás problémás szokott lenni, aztán főként a lírában szokott előfordulni az, hogy túlságosan is nagyot akarnak meríteni az egyes szerzők, vagy például az is egy ilyen folyamatosan visszatérő motívum, hogy mondjuk egy egészen másfajta, mondjuk egy 19. századi nyelvezettel próbálják meg egy olyan irányultsággal próbálják megragadni mondjuk azt a témát, amit éppen felszeretnének ölelni, szóval ezek ilyen tipikus dolgok szoktak lenni, és hát sok szerzőnél érződik az, hogy nem olvasott igazán sokat még, és erre ezúton is buzdítanék mindenkit, hogy ezt mindig kiszoktuk emelni, akár egy táborban, akár mondjuk még az eredményhirdetések, a gála alkalmával is, hogy maga az írás az nem működik olvasás nélkül, tehát hogy ahhoz, hogy tudjuk használni a nyelvet, meg tudjuk művelni az irodalmat, ahhoz ismerni kell mind a nyelvet, mint pedig azt az irodalmi közeget, meg azt az irodalmi hagyományt, amiből táplálkozunk, meg ami most körbevesz bennünket.
Aki ezek alapján magára ismert, és esetleg kedvet kapott a jelentkezésre, az meddig és hol tudja ezt megtenni?
A január 10-e, 2025. január 10-e éjfél a határidő, és e-mailben várjuk a szövegeket a kortárshangon@uniesterhazi.hu e-mail címre.
És mit tanácsolnál még így végezetül annak, aki most kedvet kapott?
Azt, hogy merje elküldeni a szövegeket, tehát mindenképpen. Szerintem egy nagyon jó döntés az, hogyha valaki mondjuk eddig csak úgy magának írt, vagy idézőjelben az asztalfiúknak írt, nagyon jó dolog kilépni ezekkel a szövegekkel, megmutatni, véleményt kérni, nagyon jó érzés véleményt kapni, hiszen ezekből lehet fejlődni, és hogyha valamit szeretne kezdeni az írással, vagy csak jól esik neki az, hogy néha megír egy verset, vagy néha megír egy prózát, szerintem jó dolog ez, hogy vannak visszacsatolások is, és tudja azt mondjuk, hogy ez az egész működőképes lehet akár, vagy hogyha foglalkozik vele, akkor működőképessé válik egy idő után.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterhazy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a szociálpedagógusok munkájáról lesz szó. Szociális intézményekben, fogyatékossággal élőket ellátó nevelési-oktatási intézményekben, vagy bűnmegelőzési végrehajtási intézetekben is foglalkoztatnak szociálpedagógusokat. Mi ma arra nézünk rá, hogy egy iskolában milyen feladatokat lát el. És hogyan dolgozik a szociálpedagógus? Erről beszél dr. Hadnagy József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.
Nagyon-nagyon sokféle emberrel dolgozom, a két osztályostól egészen a professzorig, tehát hogy imádom ezt a külön világok közötti mozgásokat. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól, én így fogom föl, és úgy fogom föl, hogy legegyszerűbb, hogyha azt bevállalom, ez a legnehezebb egyébként, mert ez attitűdről szól, azt bevállalom, hogy azt mutatom meg, hogy hogyan gondolkodom én a szociálpedagógiáról, meg a szociálpedagógusról, és nem hozok egy tehetséggondozó programot, vagy egy tehetséggondozásról szóló előadást, mert bár tanítom, megcsinálom, de hogy én ezt vállaltam, hogy akkor a szociálpedagógus helye az iskolában, és arról fogok beszélni. És azért jutott ez így eszembe, ez a cím, mert megkértek egy 2 évvel ezelőtt, megkért egy iskola valahol a Marson, hogy nagy baj van, menjek már el, csak én segíthetek, ami akár fürödhetnénk is ebbe a felkérésbe, de nem nagyon akartam én ebbe fürödni, és annak kapcsán, amit ott csináltunk, ennek kapcsán fogok mondani valamit, arról, hogy hogyan gondolkodom én a szociálpedagógusról, vagy hogy a tanszékünk is egyébként, meg nem én, hanem az a kutatócsoport, akivel együtt dolgozhatok. Óriási szerencsém van, mert 20 nem tudom hány éve, ahogy én befejeztem, én kaptam lehetőséget, hogy maradjak benn. Elviekben tehetségesnek voltam nyilvánítva, és akkor bennmaradtam, nagyon nagy megtiszteltetés volt, és azóta együtt dolgozunk így a csapatunkkal. Ha azt kellene elmondani, hogy ki a szociálpedagógus, akkor azonnal megpróbálok egy kicsi interaktivitást bevinni. A 3 tárgy, ami tényleg kifejezi önt, hogy ki ön, hogyha 3 tárgyba kellene megmutatni, hogy ki ön abból a szakmából, amit itt képvisel, akkor mi lenne az a 3 tárgy? Számítógép, laptop, telefon, könyv, stól, naptár, biblia,
rózsafűzér.
Sorolhatnánk még, így van? Én is hoztam 3-at. Az egyik az a csomagoló papír. A másik az egy gombolyag. A harmadik egy hekilabda. Mind a 3-ról el fogom mondani, hogy miért, meg hogy, de hogy ami fontosabb az, hogy meg is mutatom. Mindegyik eszköz a szociálpedagógus számára munkára alkalmas. Tehát segít nekünk abban, hogy ha el akarunk kezdeni dolgozni, nagyon sokféle eszközzel dolgozhatunk. Van az instrukció, hogy add tovább a gombolyagot egy olyan embernek, akinek szeretnéd továbbadni. Továbbadod, ő is megfogja a gombolyagot, majd ő is továbbadja valakinek, lehet dobni is nyugodtan. Jó, és akkor majd szépen nyilván látjátok, hogy ebből majd lesz valami. Egy mátrix. A hekilabdát, ezt szokták használni arra, amikor a gyerekek, vagy a csoport, akivel dolgozunk, felnőttekkel, szülőkkel, pedagógusok, rengeteg csoportot csináltam, és ilyen tréning jellegű valamit az életemben. Dolgoztam drogban érintett gyerekektől kezdve, olyan szülőkkel, akik drogban érintettek, vagy alkoholistáktól kezdve, egészen bűnelkövetők, de egyetemi tanároktól kezdve, szóval sokféle. Ez egy ilyen interakciós mintázatot tud elindítani. Az interakciót megsegíti azt, hogyha valakinél van a labda, és szeretne hallani valakit, aki oda dobja neki. És akkor ő fogja mondani. Csak hogy a szociálpedagógusnak van egy gondolata erről a játékról is, vagy erről a gyakorlattal kapcsolatban is, mégpedig az, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik személyiségfejlődésükben teljesen a normalitásban vannak. Viszont a diszocialitás, mint olyan, a diszociális tünet, mint olyan, az jelen van az életükben. Nehezebben alkalmazkodnak a különböző kihívásokhoz. Ha ők abban sem dönthetnek, hogy mikor fogják meg a labdát, hanem oda dobjuk nekik, magyarul annak a döntése van, aki dönt arról, hogy én neked fogom dobni a labdát. Az nem a te döntésed, hogy neked mehet, hanem az én döntésem. Ha csak nem, lehet rá jelentkezni. Ha lehet rá jelentkezni, az már az ő első döntése, szabad döntése. És ez nagyon-nagyon fontos. hogy nagyon kevés olyan lehetőséget látok, és ez a ti iskolátokban biztos, hogy nincs így, 100%-osan biztos, amikor dönthetnek a gyerekek, dönthetnek a hátrányos helyzetűek, dönthetnek a nehezen nevelhető gyerekek. Tehát, hogy van ebbe jócskán nehézség, és egyetlen egy ilyen játékban, egy eszköz használatában a szociálpedagógus már elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan tud támogató jelleggel nevelési orientációval jelen lenni, mert az már egy nevelési lehetőség, hogy azt mondom, hogy egyrészt ne vágd oda a másikhoz a labdát, majd ha odavágod, akkor majd azt szépen visszaveszük, hogy indítsuk már ezt a labdát úgy el, ahogy szeretnénk, meg ahogy a másiknak is jó. Tehát rengeteg nevelési lehetőség van egyetlen egy eszköz használatában, ami egy játék gyakorlat tulajdonképpen, amivel a szociálpedagógus dolgozik. Egyén a környezetében hangsúlya dolgozunk. Nincs lineáris oksági elv. Cirkuláris oksági elv van. Ezt már nem én mondom, hanem Vaszlavik, aki ugye a rendszerszemléletű szociális segítést találta ki, és magát a rendszerszemléletet, amit egyébként nagyon sokszor próbálok így a pedagógiában is mondani, hogy a lineáris oksági elv az arról szól, hogy valami valamiért történik. A cirkuláris oksági elv meg arról szól, hogy vannak dolgok, amelyek befolyásolnak bennünket. Egy gyerek, amikor megüti a másikat, tudom, hogy nem jó, de az nem azért van, mert az a gyerek rossz, nyilván mindannyian tudjuk, hanem az a gyerek, annak a gyereknek föl kellett kelni ma, lehet, hogy nem volt éppen reggel begyújtva, el kellett indulnia, bár éhes, de nem kapott reggelit, nagyon sok ilyen, tehát hogy tudjuk. Ez egyén a környezetében elv, ez erről szól. És hogy mi történik? Tulajdonképpen a szociálpedagógus nem csinál mást, mint az adaptív viselkedéshez kapcsolódó beavatkozásokat végzi. Az adaptív viselkedés az valamihez való alkalmazkodás. Ez nem azt jelenti, hogy feladjuk saját magunkat. Ez nem azt jelenti, hogy úgy kell élni mindenkinek, ahogy én gondolom, vagy ahogy a másik, vagy a harmadik, vagy a negyedik szakember gondolja. Nem tudom, hogy kell élni, megmondom őszintén. Én élek valahogy, megvan a saját értékrendszerem, úgy nevelem a gyerekeimet, úgy élek. De hogy ezt ki kellett találnom saját magamnak, azon túl, hogy nevelésbe részesültem, nagyon-nagyon szeretetteljes, de nagyon hátrányos helyzetű családból. Tehát, hogy ez mind-mind nagyon jó tanáraim voltak, mert nagyon rossz. És egyszer csak így megvan az az értékrendszer, ami az én adaptivitásomat ahhoz, hogy reggel történik velem valami, ami tényleg nem annyira tesz alkalmassá, hogy eljöjjek, és mégis azt mondom, hogy venni kell egy nagy levegőt, bekerülni az autóba, mert megígértem, hogy itt leszek. Ez az adaptív viselkedés. Nem arról szól a szociálpedagógia, hogy megmondjuk, hogy hogyan kell élni. Meg megmondjuk, hogy ez rossz, mert ahhoz nagyon nehéz alkalmazkodnia annak a valakinek. Akkor mondom az esetet. K. 13 éves lány. Egy átlagos városi iskolába jár, ahol a 6. osztály tagja. Szülei elváltak édesanyjával él, aki megfeszített munkával próbálja rendben nevelni gyermekét, és előteremteni mindent, amire szüksége lehet a családnak. Az apa 250 kilométerre költözött a munkahely miatt, így K. itt nem látogatja, inkább jellemző, hogy a gyermek indul el tömegközlekedése hozzá, és ott tölti a hétvégét. 6. gyerekről van szó. K.I. az osztályban periférián helyezkedik el, barátnője is a másik osztályból van, aki elmondása szerint sokszor befolyásolja, így jellemzővé vált az iskolakerülés, folyamatos hiányzás, a hétvégi bulikon előkerülnek a drogok is. Mindig van náluk cigi, így ha iskolában vannak, akkor is keresik a lehetőségét a közös cigizésnek, ebből sokszor volt bajuk a ügyeleti tanárral, többször kerültek már igazgató elé beszélgetésre. Ez a viselkedés és az órán tanúsított közöny is eltávolította K.I.-t az osztálytól, akinek osztályfőnöke nyitottan áll K.I. problémáihoz, rá számíthat, de tehetetlennek érzi magát, mármint az osztályfőnök ez az egész helyzete kapcsolatban. Így az egész osztályra, ahol vannak még néhányan, akik csatlakoznak K.I. által képviselt közönyhöz és a tanulás elutasításához, hátrányos megítéléssel küzd a tanárok részéről. Ez a fiú vagy lány. Ezt érzékelve a szülők sem nézik jó szemmel, hogy K.I. az osztályban van, s felháborodásuknak, elégedetlenségnek többször is hangot adtak, egyénileg, s néha kisebb csoportokban délután spontán találkozások során az osztályfőnök felé. Legutóbb jelezték az igazgató felé, hogy többen a továbbtanulás során inkább elviszik a gyermeküket az iskolából, amit az igazgató aggodalommal fogadott. Lehet, hogy engem nem azért kértek fel, hogy a gyerekkel elkezdjek foglalkozni, hanem inkább az igazgató aggodalma. De ezt már csak így óvatosan mondom. K.I. az elmúlt héten kiszökött barátaival a suliból, és az ügyeletes tanár fél óra múlva talált rá a nem messze lévő lakásukban, ahol bódultan nem tudtak a kérdésekre válaszolni, több szakember is foglalkozott már K.I.-vel, elmondása szerint nincs bizalma egyikhez sem. Szerintem ilyen esettel nem egyre találkoztok. Nem igaz, amit most mondok. Ha ő KI, akkor a telefon, a laptop, a naptár, a számítógép, a toll, a rózsafüzér, a biblia, mi mindenben tudja, ez a nagy kérdésünk, mi mindenben tudja segíteni KI-t. Ahhoz viszont meg kell érteni KI-t. Ugye ha azt mondjuk, hogy egyén a környezetében elvről van szó, akkor nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy mindez, amit hallottatok, most teljesen mindegy, hogy olvassátok-e gyorsan ezt az esetet, vagy nem, lényegtelen, ami elkapott belőle benneteket. Meg tudjuk-e mondani azt, hogy milyen hatással vannak ezek KI-re? Mondjunk egy valamit, és mondjuk azt, hogy az milyen hatással van KI-re. Szülői válás. Apja 250 kilométerre. Milyen hatással van KI-ra? Erősödik benne ez a nem vagyok fontos, hát azért az apám az apám, az anyám az anyám, tehát akármi van. Hibáztathatja is saját magát, hogy hát lehet, hogy nem voltam elég jó gyerek, de az anyámnak, meg az apámnak, hogyha. Tehát ha most elkezdenénk ezt összerakni, akkor az egyén a környezetének elvhez hűen láthatnánk azt, hogy az egyénnel mi van, meg melyek azok a környezeti hatások, amelyektől nem tudja függetleníteni magát az egyén. Nem? Ugye ott van a kortárs is. Tehát, hogy 13 éves, nyilván a kortárs kapcsolatok, mint olyan egyik legfontosabb igazító pont az életében. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden jelen van ennek a gyereknek az életében. Olyan, mintha logikai bakit követnék el, de nem. Szándékosan nem ezzel fogom folytatni. És ugye a szakmai kérdés az, hogy milyen intervenciókat foganatosítsunk. Nagyon sok gyerek van így. Nem kell hátrányos helyzetűnek lenni. Nem cigányságról beszélek. Nem hátrányos helyzetről beszélek. Beszélek valamiről, amiben a gyerekek megélnek valamit. Mi volt a válaszunk, Magyarországról beszélek, mi volt a válaszunk az elmúlt 30 évben? A válaszunk, gyermekvédelmi felelőseket alkalmaztunk az iskolába. Nagyon-nagyon jól tudják, hogy a gyermekvédelmi felelős még a 90-es évek elején kötelező volt, csak hogy a 90-es évek elején, így óvatosan súgom, nem, 91-ben indult az első szociálpedagógus képzés. 91. A szociális munkás képzés egyébként volt Magyarországon, tehát segítő szakemberek, a pszichológiáról azért nem akarok beszélni, mert nyilván, de az nem a mi kompetenciánk. A pszichológus képzés az azért valamelyest ment a átkosban is, de hogy szociális munkás képzésben óvatosan a nagy társadalmi problémákra vonatkoztatva egyébként, hajléktalanság, munkanélküliség, de hát teljes foglalkoztatottság volt. Hát hogy lett volna a munkanélküliség, mint olyan kérdés? Nem volt kérdés. Hajléktalanság, hát közveszélyes munkakerülés. Munkakerülőket tartottak számon, azaz nem lehetett senki az utcán. Tetszenek érteni, hogy... És egyszer csak a szakma a rendszerváltásban szembesült azzal, hogy itt vannak a fiatalok, akik nagyon sok kihívással, szülők elvesztették munkájukat, stb. Rendszerváltás, 89-90, és pedagógusokat alkalmazunk. Nagy tisztelem a pedagógusoknak, van egy biológia-kémia szakos diplomám is, meg még egy pár, de hogy mit csinálunk? Elkezdünk egy még egy terhet, meg még egy terhet, meg még egy terhet. Szóval egy nagy csomó terhet rápakolni arra, aki egyébként nagyon-nagyon jól tud tanítani. Ráadásul ez önálló státusz lett. Tehát, hogy iskola egy gyermekvédelmi felelős, az azt mondták, hogy de jó, képezték a biológia, szociálpedagóga, szakos, történelem, szociálpedagógus, de jó, félig tanít, benn van az iskolába, félig pedig megcsinálja a gyermekvédelmi feladatokat. De ez már a szociálpedagógia, tehát az 94, mire az első szociálpedagógusok megjelentek. Az elmúlt 30 évben viszont az is jellemző volt, hogy vagy belső, az iskola világába tettek be egy szakembert, vagy pedig külső szolgáltatás ment valahogy az iskolába. A külső nem volt annyira jellemző egyébként. Tehát nehéz volt, egyrészt azért, mert a családsegítők mire felálltak, nagyon nehéz volt. Mi a kapcsolódás egy iskola és az ő környezete között? Tehát rengeteg kérdés volt. Ki legyen az a szakember, aki ebben elkezd segíteni? És nem elég, hogy maga a képzés és a országban megjelenő rendszerváltást követő szociális képzések dömpinge, és majd gyorsan válaszoljunk ezekre a kihívásokra, és az iskola világába valahogy juttassuk be azokat az embereket, vagy képződjenek át a pedagógusok, és akkor majd 3,5-4 év, akkor még 4 éves volt a képzés, majd valami lesz, hanem még a két szakmának is lett egy külön narratívája. A szociális munkás képzés, az azt mondta, iskolai szociális munka. Azért mondta azt, megmondom, hogy a szociális munkások be tudjanak menni az iskolába, kiszorítsák a szociálpedagógusokat. Ha iskola a szociális munka, akkor ennek szociális munkásnak kell lenni. A szociálpedagógia pedig azt mondta, azzal a narratívával kezdtünk el dolgozni, hogy iskolai szociális segítés. legyen már iskolai szociális segítő. Lehet szociális munkás, és lehet szociálpedagógus. A pszichológusról meg a gyógypedagógusról most azért nem beszélek, mert más területet képvisel, amiben tudja segíteni az iskolát, nyilván. És a 2018-as gyermekvédelmi törvény, óvodai iskolai szociális segítés, tehát már gyerekvédelem az elkezdi megnevezni, és ez az EMMI rendelet lehetővé teszi, hogy a óvodai iskolai szociális segítők megjelenjenek az iskolába, és segítség az iskola világában megjelenő problémáknak az orvoslását. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Az, hogy ezt család és gyerekjóléti központokhoz helyezi, amely egyébként ugyanúgy a jelzőrendszer része, mint ahogy az iskola is a jelzőrendszer része, és azáltal van egy nagy csomó kérdés. Ő most akkor ellenőriz, ő most akkor kiemel, szóval rengeteg kérdés van, de ez magának annak a kérdése is, hogy akkor külső szolgáltató legyen, vagy belső szolgáltató. Mi nagyon szerettük volna, hogyha belső, megmondom őszintén, a tanszékünk ezért lobbiztunk. Hogy az a iskolai gyerekvédelmi felelős, az jöjjön már vissza, és a szociálpedagógusok, amire képezzük őket, azok menjenek már be az iskola világába, legyenek ott, és ott hagyd dolgozzanak. Annyit azért sikerült elérnünk, hogy óvodai, iskolai, szociális segítők jelennek meg most már az iskolába. Az, hogy 1500 vagy 1000 gyerekenként kell megjelenjen egy, és az intézményi szám nincs leszabályozva, az egy dolog. De tetszik, hogy eltelik nem kevés év, 31 néhány év, mire a szakma újra azt mondja, hogy már pedig az iskola világa megváltozott. Ha megváltozott az iskola világa, akkor szakemberekkel kell segítsünk. De közben megmondom őszintén, az is egy nagyon nagy kérdés, hogy vajon azok a pedagógusok, akik a 40-es években, a 60-as években ellátták és együtt tanították a harmadikost, meg a hetedikest, meg a hatodikost, és kezelték a településsel megjelenő problémás gyermekeket, hogy mennyire tudták megvalósítani ezt a tevékenységet, mi pedig elkezdünk különböző szakmákat bevinni az iskola világába, ami rettentően egy nagyon sok kérdést vet föl. Kiknek segít a szociálpedagógus? Kikkel dolgozik? Köznevelésben járó gyerekek, óvodai, iskolai, szociális segítő. A köznevelésben járó gyerekeknek, a gyermekek családjainak és a köznevelés pedagógusainak. Bemegy egy frissen végzett diplomás szociálpedagógus, és majd elkezd okoskodni, soha nem mondjuk, a pedagógusokkal, hogy így kéne csinálni valamit. Nem tanítjuk ezt, megmondom őszintén. Tehát nem azt tanítjuk, hanem azt, hogy hogyan kell egy másik rendszer világába bemenni, és ott hogyan lehet majd partnerséget építeni. Ezt tanítjuk. Ezt tanítjuk, hogy ott valami olyan szociálpedagógussal találkoznak, akinek a viselkedése nem feltétlen az, amiről beszélek, akkor az egyrészt csak a véletlen műve. Egyéni, csoportos, közösségi munkát végez. Tehát egyéni, csoportos és közösségi. Tehát ez mind a három. Túl van a szociálpedagógia, rettentő sok egyéni esetkezeléssel dolgozik. Egyébként szociálpedagógus lehet családsegítőbe, gyerekjóléti szolgálatba, gyermekvédelmi intézményekbe. Nagyon sok egyénit kérnek tőle. Én a csoportmunkát meg a közösségi tanítom. És mindig azt mondom, hogy az egyéni ez rettentő fontos. De félkarú óriások vagyunk, hogyha csoportmunka, közösségi munka, a családokkal végzett munka nem egészíti ki ezt a... Mert rendszer szemletű, ugye a gyerek körül nem csak a problémák vannak és a gyereknek a saját megélése, hanem rengeteg szolgáltató, a pedagógus és az iskola is az, és közben valami vele történik. Valahogyan be kell illeszkedni ennek a szakembernek, kérem segítsék őket. Nagyon-nagyon jól tudnak dolgozni, nagyon jó partnerek tudnak lenni. Ráadásul még az is érdekes, hogy itt gombolyagoznak, hekilabdáznak, állandóan csomagoló papírral járnak, esetleg egy kicsit hangosabbak az osztályfőnöki órán, hogyha megkapják az osztályfőnöki órát alternatív osztályfőnök óra tartására. Esetleg hang szűrődik ki az osztályteremből, mert kiabálnak a gyerekek, ugyanis egy ilyen olyan kommunikációs gyakorlat van, ahol ez megköveteli. Tehát az intervenciók rendszerét valahogyan be kell illesztenünk a köznevelés rendszerébe.
Dr. Hanna Józsefet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docensét hallották.
Felemelhetem újra tekintetem, tudom a hegyeken te ott vársz rám. felemelhetem újra a kezeimet. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Megint tágas téren állok, újra tűz lobban. Emelhetem újra a kezeimet, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Megint tágas téren állok, újra tűz lobban. Szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, vagy rám vársz. Megint tágas téren állok, újra tűz lobban bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki újra tekintetem. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!